Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 135. Zsoltár első versét. Így kezdődik: áldjátok az Úr nevét. Elfoglalva a 228. dicséret első három versét énekeljük. A 228. énekünk első verse így kezdődik: Jehova csak néked.
Jussunk
Áldott az Úr, mert meghallgatta könyörgésem szavát. Erőm és pajzsom az Úr, benne bízik szívem. Megsegített, ezért örvend a szívem, és hálát adok neki énekemmel. Amen. Atyánk, mi szeretnénk ezen esti órán hálát adni. Nem csak az énekünkkel, hanem az egész lényünkkel, engedelmes életünkkel magasztalni téged, dicsőíteni szent neved, hisz Urunk, te nem csak azt várod, hogy a szájunkkal tudjunk magasztalni, hanem azt is akarod, hogy a szívünkkel is dicsőítsünk, hogy a szívünk is a tied legyen, engedelmeskedjen mindannak, amit te igédben kijelentettél a mi számunkra. Azt akarod, hogy a szívünk közel legyen hozzád. Hiszen annak idején a farizeusoknak, írástudóknak is azt mondtad, hogy ez a nép csak szájával közelít hozzám, de a szíve távol van tőlem. És Uram, mi most a szívünket visszük neked. Szeretnénk egész közel kerülni hozzád, hogy jobban megismerjünk, hogy jobban értsük az ígét, és így még jobban tudjuk megtenni azt, amit kérsz, hogy minden tettünkkel, életünk minden rezdülésével rólad tudjunk bizonságot tenni, és az egész életünk a maga szentségével téged dicsőítsen. Mert Uram, azért hívsz el minket, hogy ebben a világban te néped más legyen, mint azok, akik még nem a tiéd. Hogy a másságunkkal világítsunk, és mutassuk meg, hogy nem csak az van, amit a minden napokban látunk ebben a világban, látunk a test vágyait követő emberektől, hanem van egészen más, egy olyan szent, tiszta élet, amilyen a tied volt, Úr Jézus, és ami teljesen rólad szól. És bocsáss meg, hogyha nem ilyen az életünk, és azért könyörgünk most, hogy tedd ilyenni a szívünket, tégy minket engedelmessé, ad, hogy mindent tudjunk tőled kérni, ne mi akarjuk megszerezni, ne a félelem bujkáljon a szívünkben, lényünkben, hanem az a bizalom, hogy te gondoskodsz a tieidről, elég hálódással föltárni minden kívánságunkat előtted, mert te neked van gondod, hogy ezt beteljesítsd Jézusért. Áldunk és magasztalunk, kérünk most szent lelked által, jöjj közel hozzánk, taníts minket, tisztíts minket, és vezess azon az úton, amelyen te jársz előttünk, hogy mások számára is világító lámpás lehessen az életünk. Kérünk így, hallgass meg minket. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét. Péter második leveléből, a második levél első fejezet 12. versétől, a fejezet végéig, tehát a 21. versig terjedő szakaszból. Péter apostol második levele első fejezetének 12. versétől így van megírva Isten igéje. Azért mindenkor emlékeztetni foglak titeket ezekre. Noha tudjátok ezeket, és erősek vagytok a jelen való igazságban. De amíg ebben a porsátorban vagyok, helyesnek tartom, hogy emlékeztetéssel ébrezgessenek titeket. Mert tudom, hogy hamar leteszem porsátramat, ahogyan a mi Úrunk Jézus Krisztus is megjelentette nekem. De igyekszem, hogy halálom után is mindenkor megemlékezzetek ezekről. Mert nem kitalált meséket követve ismertettük meg veletek a mi Úrunk Jézus Krisztus hatalmát és megjelenését, hanem mint akik szemtanúi voltunk nagyságának. Mert amikor az Atya Istentől azt a tisztességet és dicsőséget nyerte, hogy a felséges dicsőség ilyen szózata jutott hozzá, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, akkor ezt a mennyből hozzáintézett szózatot mi hallottuk, mert együtt voltunk vele a Szent Hegyen. És igen biztos nálunk a prófétai beszéd is, amelyre jól teszitek, ha figyeltek, mint sötét helyen világító lámpára, amíg felvirad a nappal, és hajnal csillag kel fel a szívetekben. Mindenek előtt tudnotok kell, hogy az írásban egy profécia sem származik saját magyarázatból. Mert sohasem ember akaratából származott a profécia, hanem Isten szent emberei a Szentlélektől indítatva szóltak. Pál apostolt Rómában hagytuk, és elkezdjük olvasni Péter apostol levelét, aki szintén Rómában van. Az apostolok útja oda vezetett, Pálé és Péteré is, de nem azért, hogy ők leuralják azt a várost, hogy ők legyenek ott a legnagyobb vezetők, hanem azért, hogy rajtuk keresztül áradjon az evangélium, hogy rajtuk keresztül az a kis közösség, az a kis római gyülekezet még jobban megerősödjön hitben, lélekben és létszámban is. És ott végezték ugye a szolgálatukat, Pétert is letartóztatják, és várja, hogy mi lesz. Sőt, már itt a levélben is látjuk, hogy abban van neki bizonyossága, hogy hamarosan befejezi földi életét, és mielőtt ez az élet itt a földön letelne, megírja ezt a levelet. Jó látni mind Pálnál, mind Péternél azt, hogy a hatalom üldözi őket, szenvednek, börtönbe, bilincsbe vannak, és akkor is azzal vannak elfoglalva, hogyan tudnák még tovább adni a Krisztusról szóló örömhírt, hogyan tudnák azokat, akik még nincsenek hitben, hitre segíteni, akik pedig hitben vannak, az hogyan lehet tovább segíteni, vagy ahogy itt Péternél látjuk, arra gondol, hogy mit hagy majd a gyülekezetekre maga után. Tehát az egy dolog, hogy őt elhívta Jézus, szemtanú volt, 3 évig követte, látta, miket cselekedett Jézus, sőt átélte, hogy ez a Jézus nem csak meghalt, hanem feltámadott, de ha ő meghal, akkor ezek a történetek, ezek is feledésbe merülnek. Akkor nem lesz a gyülekezetnek semmi, már nem lesz, aki elmondja, már csak János marad, aki még él a 12 közül, és akkor Péter arra gondol, hogy nem mehetek el úgy, hogy ne hagyjak itt valamit. Nem is azt mondanám, hogy lábnyomot, mint sokszor mondják az emberek, hogy hagyjunk itt valami lábnyomot magunk után, hogy lássák, hogy XY itt volt ezen a földön, és valami értékes dolgot vitt végbe. Ez is jó, és fontos. De Péter nem azért akar valamit itt hagyni, hogy aztán majd emlékezzenek, hogy volt egy Péter, egy Simon Péter, akit Jézus elhívott tanítványnak, mert ő nem önközpontú volt, hanem Jézus központú, és őt az vezérelte, hogy olyat hagyjon, ami a utána maradóknak segítséget ad, hogy még jobban megismerjék Jézust, segítséget adjon nekik a mindennapi életben, mert amikor Péter írja ezt a levelet, Néró a császár, lassan egyre jobban fogják üldözni a keresztényeket, és azért ír Péter, hogy az írásából erőt merítsenek. Hogy erre az írásra rá tudjanak állni, bele tudjanak kapaszkodni, és így hűek maradjanak Jézushoz. Hiszen Péter sem azért ül börtönbe, mert valami gaztettet követett el, hanem azért, mert Jézus tanítványa. És Néró nem tudta elviselni. Ugye abban a Az időszakban Róma leégett, a nép úgy gondolta, hogy Néró gyújtatta föl, hiszen újjá akarta építetni a várost, és amikor föllázadtak Néró ellen, ő megijedt, ő keresett egy másik bűnbakot, hogy a keresztények voltak. Mert az ember mindig ilyen, ha valami elromlik, ha valami nem jó, ha valahol kiüt valami harc, megkeressük, hogy ki miatt történt. Ki miatt. És akkor azt meg kell semmisíteni. Azon bosszút kell állni. És hát mivel a keresztényeket tette meg bűnbaknak Néró, egyre többeket elfognak, bebörtönöznek, vannak, akiket állatbőrbe varnak, úgy hajtanak be a cirkuszba, ott majd rájuk engedik a kiéheztetett oroszlánokat, másoknak gladiátorokkal kell megküzdeni, megint másokat elevenen karóba húznak, szurokba mártják őket, és ők adják mind az amfiteátrum, mind Róma főutcájának a világítását. Tehát azért, mert ők hisznek Jézusban, és uruknak tartják, és követik, és nem tagadják meg, azért kemény szenvedést kell kiállniuk. Sokan az életükkel pecsételik meg a hitüket, és akik élnek, azoknak a szívébe meg fölbukkanhat a félelem, és ezért erősíti Péter őket, hogy ne féljetek. Ne féljetek, hanem nézzetek az Úrra, merítsetek erőt belőle, menjetek vele tovább, és aztán ír majd ugye itt, és önmagával kapcsolatban is, ugye a célról. Tehát írja ezt a levelet, elmondja, hogy ugye azért is lehetünk Jézus tanítványai, mert isteni természet részeseivé lettünk. Ugye, tehát azért is voltak olyan sokan hűségesek Jézushoz, és pecsételték meg életükkel is a hitüket, mert átélték, hogy Jézus bele tud avatkozni az életünkbe, hogy meg tud változtatni, meg tud szabadítani, hogy új emberré tesz, azt mondja, isteni természet részeseivé legyetek. Isteni természet. Mondhatnánk Jézusi természet. Ezt kaphatjuk ajándékba. Ezt kapja az, aki leteszi a bűneit Jézusnak, és elfogadja a bocsánatot, és neki szenteli az életét. Egy új természet, ami már Krisztushoz akar hasonlítani, ami olyan akar lenni, mint ő, úgy akar élni, mint ő, aki másképp viszonyul az élethez, mint az, akiben még nincs a krisztusi természet. Hát lehet látni, hogy milyen is volt Jézus, mennyire másképpen élt, mint azok, akik nem Istentől jöttek. Mennyire másképp élt, mennyire pozitív dolgok áradtak belőle, és amerre ment, ott mindig pozitív irányba alakított át az életet. A régi beidegződéseket lerombolta, és megmutatta, hogy Isten szereti a nőt, a gyermeket, a rabszolgát, a nem zsidót, és őket is meg akarja menteni. Ugye mindig olyan területeken mozgott Jézus, ahol az akkori kor elitjei nem fordultak meg, ahol nem hajoltak le az emberekhez. Ugye Jézushoz bátran oda mehetett egy paráznanő, tudta, hogy Jézus által újjá lesz az élete, hogy megszabadul, hogy Jézus őt is embernek tartja, vagy a samáriai asszony, vagy a leprások, a kitaszítottak. És ugye egy ilyen új természetet kapunk, hogy másképp tekintünk a világra. Ugye Jézus milyen egyszerűen él. Istentől jött, és nem úgy él ebben a világban, hogy beleszületik az akkori királynak a családjába, tehát nem hercegként él, nem valami dúsgazdagként, hanem egyszerű, szegény emberként, hogy jelezze nekem, mindenki fontos. Mindenkit meg akarok menteni. És ő a kereszten oda is adta az életét, értünk. És rajtunk áll, hogy elfogadjuk ezt a drága kegyelmet, hogy elindulunk-e őt követni, és engedjük-e, hogy újjá tegye az életünket, engedjük-e, hogy ezt az új természetet kialakítsa bennünk. És aztán írja, hogy emlékeztetni foglak titeket ezekre, noha tudjátok ezeket, és erősek vagytok a jelen való igazságban. Tehát amikor írja a levelet, olyan dolgokat ír le nekik, amiket már, amikor jelen volt, akkor is elmondott nekik. Ugye, mert ezt a levelet Rómából írja, kis-ázsiai gyülekezeteknek, tehát a mai Észak-Törökország területén lévő gyülekezeteknek. És ugye elmondtam nektek, de emlékeztetlek benneteket, mert szükség van rá. Szükséges, hogy időnként felelevenítsük az evangéliumot. Azért is olvassuk napról napra a Szentírást, mind az új szövetséget, hogy amiket korábban olvastunk, és bizony elfelejtettük, azt újra idézzük föl, és engedjük, hogy az Úr megszólítson általa. Ugye noha ezeket tudjátok, és erősek vagytok a jelen való igazságban. Tehát úgy látja Péter ennek a gyülekezetnek a tagjait, hogy amit ő leír, az amint tisztában vannak. Azt ismerik, azt befogadták az életüket, sőt, megerősödtek az Isten igazságában. Szilárdak, ragaszkodnak hozzá. Ami azt jelenti, hogy már őket is üldözték. Ők nekik is át kellett élni nehéz helyzeteket. Sokszor nem is kell hozzá, ugye, üldözés, csak elég volt az, hogy ha egy családból egy személy jutott krisztusi hitre, de a többi nem. A többi a maga régi szokását gyakorolta, a régi maga vallását, a régi bűnös természete szerint élt, akkor konfliktus alakult ki. Tehát nem kellett oda, mit tudom, milyen üldözés. Családon belül. Ha valaki hitre jutott és Krisztust követte, akkor előbb-utóbb problémák keletkeztek. Valakitől megkérdezték azt egy teológustól, hogy honnan tudja, hogy valaki újjászületik, hogy valóban Krisztusi az élet, azt mondja, onnan, hogy akkor kezdődnek a bajok. Mi sokszor azt hiszük, hogy ha Krisztusé vagyunk, akkor onnantól kezdve minden nagyszerű. Persze a bűnből megszabadít, megment, de ez a világ nem fog elfogadni. Hát Jézusról is azt olvassuk, hogy az övéi közé jött, de az övéi nem fogadták be. Nem fogadták be, mert egész más volt. És ugyanúgy, hogy aki tanítvány, aki Krisztust követi, annak eltér az élete másoktól. És sokszor a mindennapi élet gyakorlataiban jönnek ki ezek a különbözőségek. Nem pusztán abban, hogy a hívő olvassa a Bibliát, még lehet, hogy a nem hívő is kézbe veszi, hanem ott jön a konfliktus, amikor kiderül, hogy a hívő sok mindent másképp gyakorol most már, mint azelőtt. És a családtagjai azt mondják, hát nézd, most valamelyik pogány istenségnek van az ünnepe. Megyünk, gyere velünk, hát olyan jó buli lesz, pénzt adnak, ingyen evészet, ingyen ivászat, gyere velünk. És ott lesznek a népszerű sztárok, hát gyere, jó csúnyán beszélnek, az igaz, de gyere, ez olyan nagyszerű. És akkor ő azt fogja mondani, én már nem megyek oda veletek. Mert oda Krisztus se jönne. És ebből feszültséget támadnak. Vagy hogy hogyan viszonyuljon a férfi a nőhöz, egy fiatal a másik nemhez. Már másképp fogja látni ezt egy hívő, és ebből lehetnek feszültségek, konfliktusok. És azt mondja Péter, hogy ti ezeket a helyzeteket jól élitek meg, mert nem a környezethez igazodtok, nem azt mondjátok, hát igen, mit szólnak, ha én most oda nem megyek el, ha nem meritek el utasítani. Mit szólnak, ha azt a jó lehetőséget nem fogadom el, ahol jó sok pénzt lehet kapni, de esetleg olyan dolgot várnak el, ami nem tetszik az Istennek. De elutasítom, mert én az Úrnak akarok megfelelni, tetszeni. Én azt akarom, hogy az Úr úgy gyönyörködjön bennem, mint ahogy Jézusban gyönyörködött. Hát Jézusban miért gyönyörködött az Atya? Hát azért, mert végig azt tette, amit kért tőle az Atya. Végig. Ugye Jézus János evangéliumában mond olyat, hogy én annak az akaratát cselekszem, aki elküldött engem, és én magamtól nem teszek semmit. Csak azt teszem, amit tőle láttam és hallottam. Hát ezért gyönyörködött benne az Atya. Nem a külső dolgok miatt, hogy Jézus olyan kiemelkedő lett volna alkatilag, vagy annyival szebb lett volna arcra, mint a többi ember. Nem. Hanem azért, mert azt tette, amit az Atya kért tőle. Még ugye, amikor a Gecsemáné kertjében tusakodik, és azt mondja, ne úgy legyen, Atyám, amint én akarom, hanem amint te. Amikor könnyebb lenne elfutni, elmenekülni, amikor belegondol, hogy nem sokára megfognak, és brutálisan ölnek meg, keresztre feszítenek, hanem jobb lenne elmenni. Ugye mit mond, hogy ha lehet, múljék el tőlem a pohár, de ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem amint te. Hogy oda borul alázattal, legyen úgy, Atyám, én elfutnék, ki akar meghalni önként, ráadásul másokért. Ki akar? Ha kitör a háború valahol, mit látunk? Amíg le nem zárják a határokat, mindenki menekül. Mindenki, aki katona köteles, elmenekül. Mert nem akar meghalni. Nem akar meghalni egy értelmetlen háborúba. És nem akar Jézus sem. De azt mondja, Atyám, te így akarod. Az embernek szüksége van, mert ha te nem halsz meg érte, akkor elveszik örökre. Akkor bele rokkan az ítéletbe. És Jézus azt mondta, Atyám, akkor én meghalok. Mert az ember nem menekülne, meg egyetlen ember sem. Ez a bolygó úgy járna, mint Sodoma. Jézus nélkül úgy járnánk, mint Sodoma. Mi történik? Ábrahám elkezd imádkozni, tusakodni, amikor Isten azt mondja, hogy elpusztítom Sodomát a bűnei miatt. Uram, de van 50 igaz. És egészen licitál 10-ig, és nincs. Nincs egyetlen egy sem. Ugye Pál írja a római levélben, hogy nincs egyetlen igaz sem. Nincs senki, aki keresné az Isten. És ezért, ha Jézus nem adja oda magát a kereszten értünk, mind elveszünk. Jézus nélkül elveszünk, és ezt kellene a mai embernek megérteni. Hogy bármit csinál, de Jézust és az ő keresztjét kihagyja, elveszik. Még a kereszténység sem segít rajtunk. Nem segít egy kereszténynek nevezett vallás sem. Csak egyedül az, hogy személyesen oda borulok a kereszt tövébe, és kiáltok, hogy Atyám, légy irgalmas nekem bűnösnek. És amikor átélem a bocsánatot, onnantól már csak azt lesem, hogy ő mit akar. És már nem megyek a bűnökbe, már nem futok a világ után, mint ahogy a tékozló fiú sem úgy élte meg, hogy hazament az Atya, megbocsát, és azért minden hétvégén visszament oda, ahol eltékozolta a vagyont. Nem ment vissza. Nem azt mondta, hogy hát igen, hazajöttem, de hát tudom, hogy jövő hónap harmadik Hétvégéjén egy nagyon jó buli lesz. Visszamegyek. Nem ment vissza. És legyünk őszinték, sokszor a mai gyülekezetek tagjai, a mai hívők pontosan ilyenek. Igen, bocsáss meg, Uram, de aztán megyek vissza. És csinálom ugyanazt. De ez nem Krisztus követés. Krisztus arra hívott el, hogy Péter az első levélben azt írja, szentek legyetek, mondja az Úr, mert én szent vagyok. Hát erre lettünk elhívva. És erre emlékezteti. És mondja, igen, ebben erősek vagytok, és legyetek még erősebbek, azt mondja, a jelen való igazságban. Ismeritek az igazságot, ismeritek Krisztust, mert ő az igazság, és ebben legyetek erősek. De amíg ebben a porsátorban vagyok, helyesnek tartom, hogy emlékeztetéssel ébrezgesselek titeket. Péter ott van a börtönben. Nem sokára kivégzik. Hogy tekint magára? Hogy tekint a földi életre? Hogy tekint erre a ma agyon ajnározott testünkre? Porsátor. Egy sátor. És ezzel azt akarja kifejezni, hogy mi itt vándorok vagyunk. Ugye a nomádok éltek sátorban. És azt jelentette, hogy amikor elfogyott a legelő, fölszedték a sátort és mentek tovább. És így tekint magára, a földi életére, a testi életére, hogy egy sátorban vagyok, és majd ez a sátor le lesz bontva, és tovább megyek. Így mondja, hogy igyekszem, hogy halálom után is mindenkor megemlékezzetek ezekről. És az a kifejezés, az a szó, ami halálnak van itt fordítva, az az eredeti szövegben exódus, kivonulás. Ugyanaz, ami Mózes második könyvének is a címe, exódus, ami arra az eseményre utal, amikor Isten kihozta az egyiptomi rabszolgaságból az ő népét, Izraelt. Ez az exódus, kijövök valahonnan, a rabságból, a fogságból, de van cél, hogy majd bemegyek az ígéret földjére. Na hát Péter is így írja, hogy most benne vagyok a sátorban, most vándorlok, de eljön az idő, amikor lebontódik a sátor, és kijövök ebből az életből, és átmegyek az Isten országába, átmegyek az ígéret földjére, átmegyek oda, ahol Krisztus van, és vele legyek. Tehát mi nem úgy vándorlunk ebben a világban, hogy jaj, egyszer mindennek vége, hanem úgy, hogy tudjuk, hogy van övé az életem, van nála folytatás. És amíg itt van, addig ugye igyekszem, hogy halálom után is mindenkor megemlékezzetek ezekről, tehát azon fáradozik, hogy Krisztusról hagyjon nekik itt bizonságot, hagyjon itt valamit, ami majd segíti őket a hit útján. És hát el lehet azon gondolkodni, hogy mi mire törekszünk, mit hagyunk magunk után, a családunknak, gyerekek, csak anyagiakat? Vagy arra törekszem, hogyha én elmegyek, maradjon valami, ami majd Krisztust juttatja eszébe. Lehet, hogy most nem. Most elküldenek, hogy hagyj engem békén a Krisztussal, meg a Bibliával, de valamit hagyok, hogy amikor majd olyan élethelyzetbe jutnak, akkor eszükbe jusson, hogy hát igen, az én apám és anyám szintén volt ilyen helyzetben, és azért tudott ebből jól kijönni, mert Krisztusban bízott. És szeretném azt a Krisztust megismerni, akiben ő hitt. Vagy hagyok itt olyan, az életemből olyan pillanatokat, ami lehet, hogy már hitbe vannak a családtagjaim, de egy-egy krízisben legyen nekik erősítő, hogy hát igen, megtapasztalták a szüleim, hogy, vagy a szomszédom, mindegy kicsoda, megtapasztalta Isten munkáját az életében. És olyan jó erre gondolni. Vagy amikor esetleg együtt tapasztaltuk meg egy-egy helyzetben, hogy igen, itt a Krisztus segített meg, vagy ő gyógyított, ő intézette, egyértelmű, hogy itt ő cselekedett. És el tudjuk-e mondani, hogy igen, ez nem én vittem ezt végbe, nem rajtam múltak a dolgok, hanem az Úr munkálkodott értünk. Aztán elmondja, hogy igen, én leírom nektek, meg el is mondtam mindazt, amit átéltem Jézussal, sőt lehet az is, hogy itt gondol akár Márk evangéliumára, hiszen Márk evangéliuma anyagát tulajdonképpen Péter szolgáltatta. Péter munkatársa volt Márk, és biztos, hogy sokat beszélt Jézusról, Márk is kérdezte, hogy mi volt, meséld el, hogy hívott el az Úr, milyen úton vezetett, milyen tetteit láttátok, és akkor elmondta. És Péter azt mondja, nem kitalált meséket követve ismertettük meg veletek a mi Urunk Jézus Krisztus hatalmát és megjelenését. Azt mondja, mi nem kitaláltuk, hanem megéltük, átéltük, hogy Krisztus elhívott, és ahogy vele voltunk, megtapasztaltuk, hogy milyen hatalma van. Ugye Péter, meg a többi apostol addig, amíg Jézus nem jelent meg úgy, hogy ő a Krisztus, és nem hívta el őket, ezek az emberek, addig is a maguk társadalmában éltek. Voltak problémáik, láttak betegeket, de azt is látták, hogy ezek közül nagyon sokkal nem tudnak mit kezdeni. Sem az orvos, sem a papok, de az a 38 éve béna, akit Jézus meggyógyít, 38 évig senki nem tudta meggyógyítani a leprásokat, a vakoknak nem tudta senki visszaadni a látását, vagy majd ugye pünkösd után átéli Péter, hogy ott van a 30 hosszú ideje béna ember, ugye a jeruzsálemi templom kapujában, és senki nem tudta meggyógyítani. De Jézus neve által meggyógyult az az ember. Ugye a názáreti Jézus Krisztus nevében mondom neked, kelj fel és járj. És az az ember erre a szóra fölkelt, mert átélt, hogy Krisztus ereje árad be az ő életébe. És Krisztus ereje és hatalma a leblokkolt, lekötött energiáit fölszabadítja, és újra tud járni. Tud járni az, aki soha nem járt. Azt mondja, mi ezt nem kitaláltuk, megtapasztaltuk, és úgy mondjuk el. Átéltük, hogy ugye megjelenését, tehát átéltük azt, hogy Jézusban az Isten jelent meg. Fölismertük, hogy az a názáreti Jézus több, mint egy ember. És óriási megtiszteltetés az, hogy Isten megszólított minket, szóba állt velünk, tanítványává fogadott. És mi most ezt mind elmondjuk nektek, hogy a szemtanúi voltunk az ő nagyságának. És aztán elkezd beszélni egy történetről, amikor az Úr Jézus fölviszi őket a hegyre, és ott elváltozik előttük, és látják az ő mennyei dicsőségét, és látják vele Illést és Mózest. És így írja, hogy itt hallottuk a felséges dicsőség szózatát, aki azt mondta, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Tehát átélték, hogy maga Isten is ott a hegyen beárnyékolja őket dicsőségével is, és beszél Jézusról. És azért hallottuk mindezt, mert vele együtt voltunk a Szent Hegyen. Együtt voltunk vele. Tulajdonképpen ebben benne van az, hogy a hit lényege ez. A keresztény hitnek ez a lényege. Együtt lenni Jézussal. Ha a hegyre megy, akkor megyek vele együtt. És amikor lejön a hegyről, a völgybe, a mélységbe, akkor is vele jövök. Tehát ez a keresztény hitnek a lényege. Vele, együtt Jézussal. És tudjuk, hogy őket hármójukat, Pétert, Jánost és Jakabot választotta ki erre Jézus, és vitte föl magával a hegyre, de ennek a három tanítványnak is menni kellett Jézussal. Azért tudtak együtt lenni vele. Nem elég, hogy Jézus hív, nekem is el kell indulni vele. Követni kell, ott kell lenni, ahol van. És mi milyen sokszor lemaradunk. Nem mondták ezek a tanítványok azt, hogy de Uram, olyan fárasztó felmenni a hegyre. És most nincs is kedvem. Nincs is kedvem most a hegyre mászni veled. Tudod mit, menj föl, és megvárlak lent. Hányszor így vagyok. Nincs nekem most kedvem Jézussal foglalkozni, olyan fáradt vagyok. Meg aztán annyi olyan dolog van, ami jobban érdekel. Ezért sokkal egyszerűbb, meg kellemesebb, kényelmesebb nézni a tévét. Odaülni a számítógép elé. Kimenni a kertbe. Miért menjek én most veled, Jézus? És ezek nem mondták, hanem mentek vele. Mert ha azt mondják, hogy Jézus vigyél másik háromat, mi nem akarunk menni, akkor kimaradnak ebből a fantasztikus csodából, tapasztalatból, hogy látják Jézust annak, aki valójában. Ezt csak ők látták hárman. Mert amikor Jézus lejön a földre, újra az emberi formájában, alakjában látható. De ők ott látták Istennek. Látták úgy, hogy Mózes meg Illés is elismerik, hogy kicsoda. És igen, biztos nálunk a prófétai beszéd is, amelyre jól teszitek, ha figyeltek, mint sötét helyen világító lámpára. Azt mondja, hogy mi is a prófétai beszédből, tehát az ószövetségi igékből, Isten ószövetségi kijelentéséből bizonyosodtunk meg, hogy valóban Jézus a Messiás. Valóban ő az, akit vártunk. Valóban ő az, akire szüksége van minden embernek. És azt mondja, figyeljetek! Jól teszitek, ha figyeltek az Isten beszédére. Azt mondja, jól teszitek! Arra figyeljetek, és akkor teszitek a legjobban mindig az igére, a proféciákra figyeltek, az Isten mindennapi üzenetére figyeltek. Nem csak elolvassátok, hanem figyeltek arra, amit mond. És komolyan veszitek. Ugye, mit jelent figyelni? Azt mondja, figyeltek, mint sötét helyen világító lámpára. Ugye a lámpa a sötétben utat mutat. De lehet, hogy a lámpa helyére oda képzelhetjük a közlekedési lámpát. Közlekedési lámpát autóknak, gyalogosoknak. De jól teszitek, ha figyeltek, mert ugye nem elég látni, hogy pirosat mutat az a lámpa. Oda kell figyelni, és komolyan kell, hogy most piros van. Ez azt jelenti, hogy meg kell állnom. Mert ha nem veszem komolyan, és nem állok meg, abban baleset lesz. És az ige is így jelez, vagy ha zöldre vált a lámpa, azt jelzi, hogy indulj el. Ha nem indulsz el, beléd hajtanak hátulról. Újra csak baleset lesz. Indulj el. Isten azért adja az igéket, hogy azok így világítsanak, kigyulladnak, mint a lámpa, úgy, mint például Mózesnek a csipkebokor, és ugye Mózes is azt mondta, hogy oda megyek, megnézem, és akkor fog igazán kigyulladni a lámpa, úgyhogy komolyan oda megyünk az igéhez, ha komolyan foglalkozunk vele. És hányszor láttuk, hogy kigyulladt a lámpa, például amikor Heródes a bölcsektől megtudja, hogy a király megszületett, akkor a papokat kérdezi, a tudósait kérdezi, hogy hol kell a Krisztusnak megszületni, és azok szinte kapásból mondják, hogy Betlehembe, mert így írta meg a próféta. Kigyulladt a lámpa, hogy igen, a messiásnak Betlehembe kell megszületni. Csak éppen nem indulnak el. És hányszor így vagyunk, olvasunk valamit, és nem veszük komolyan. Nem indulunk el. Nem adunk rá, mi az már egy régi irat, már csak nem a Bibliára hallgatok. És mennyi nyomorúság, baj származik, ha nem veszem komolyan. Azt mondja, hajnal csillag felkel a szívetekben. Ugye addig kutassátok, olvassátok, amíg egyszer csak megismeritek Jézust. Fölismeritek az ígében az Urat, meghalljátok az ő szavát. Ugye mindenek előtt tudnotok kell, hogy az írásban egy profécia sem származik saját magyarázatból, mert sohasem ember akaratából származott a profécia, hanem Isten szent emberei a Szentlélektől indítatva szóltak. Szóval a Bibliában lássuk meg, hogy Isten szól. Ezek nem emberi vélemények, hanem embereken keresztül Isten az ő üzenetét, akaratát jelentette ki a számunkra, és úgy olvassuk, hogy ezek az emberek a Szent Lélek által közölték azt, amit Isten mondani akar nekünk. És amikor olvassuk, akkor nem Péter gondolatait olvassuk csupán, hanem Istennek az üzenetét. És ugyanígy a többi könyv is mind Istentől származik, és jó, hogyha így ülünk mellé. Akkor olvasom, maga Isten szól ezen a szövegen keresztül hozzám, és Szent Lelke által megérteti az ő üzenetét, akaratát velem. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük az ígét, köszönjük, hogy adtál nekünk jelzőlámpákat, hogy el ne tévedjünk. Gyakran olyan sötétség vesz minket körül, Uram, és olyan jó, hogy ideadtad az igét, és hogyha azzal foglalkozunk, ha azt tanulmányozzuk, akkor Szent Lelked felkapcsolja a villanyt, és megláthatjuk, hogy most mehetünk tovább, vagy nem mehetünk tovább. Világos lesz előttünk a te akaratod, és minél többet olvassuk az igét, annál több üzenet, profécia fog kigyulladni, és látjuk meg, hogy Úr Jézus, te vagy az, akire nekünk szükségünk van, hogy valóban te vagy az Isten fia, és add, hogy ezt úgy mondjuk, hogy leborulunk előtted, és rád bízzuk az életünket, minden napunkat. Köszönjük, hogy Péter is úgy tekintett magára, hogy ez a testi élet, ez egy sátor, ami majd le fog bontódni, de nem keseredik el, hanem tudja, hogy ez a kivonulás innen egy új hazába való bevonulást jelent. Csak Uram, hogy mi is erre a bizonyosságra eljussunk, hogy amikor itt a sátor lebontódik, akkor bevonulunk egy új életre, örök életre veled. Köszönjük, Urunk, hogy Péter elmondja, hogy ő arra törekedett, hogy hagyjon maga után valamit, valami olyan jelzést, amin keresztül mások megismerhetnek téged. Add, Uram, hogy mi is tudjunk ilyen jelzéseket itt hagyni. Egy-egy gondolatot, egy igéslapot, egy-egy olyan bizonyságtételt, ami az utánunk jövőket feléd irányítja, ami elmondja, hogy igen, abban az élethelyzetben te segítettél rajtunk. Nem mi oldottuk meg, hanem te. És add, Uram, hogy úgy tudjunk tovább menni, hogy ilyen bizonyságtételek, hogy hiteles élet maradjon utánunk, ami másoknak is erőforrás lehet. Köszönjük, Urunk, hogy eléd vihetjük a betegeket, a megfáradtakat. Köszönjük, hogy te adsz nekik gyógyulást, erőt, és te adsz üdvösséget. Köszönjük, Urunk, hogy amiket te Péter idejében megtettél, azt ugyanúgy ma is meg tudod cselekedni, mert te ma is ugyanaz vagy. Áldunk és magasztalunk ezért. Könyörgünk, Uram, a családokért, gyermekekért, eléd visszük a háborúságot élő népeket. Könyörülj, Uram, hogy te rád tekintve új életük legyen, hogy téged hívjanak segítségül, és így le tudják tenni a fegyvert, átéljék, hogy nem erővel, nem hatalommal, hanem a te szent lelked által lehetnek változások életünkben, meg a társadalmakban is. Köszönjük, Urunk, hogy a te kezedre bízhatjuk népünket, egyházunkat, s ezt a világot. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme, és a Szentlélek megszentelő ereje maradjon mindannyiunkkal. Amen. Az Úr akarja, és élünk legközelebb vasárnap, 10:30-től tartunk Isten tiszteletet a templomban. Befejezésül énekeljük a már megkezdett 228. énekünk 4. versét, jó tudnom azt.
Jó. Oh.